A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Zajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Becsei Zsolt, közgazdász, a Károli Gáspár Egyetem tanára, témánk pedig az Egyesült Államokban lezajlott elnökválasztás, egészen pontosan annak majd a leendő gazdaságpolitikai hatása is. A műsor első részében alaposan kibeszéltük, hogy globális viszonylatban mit jelenthetnek Donald Trump tervei, mármint amennyiben azok a választási kampányban beharangozott ígéretek megvalósulnak. Most pedig nézzük ennek a hazai vonatkozásait, mi az, amit tudnunk kell az Egyesült Államok Magyarország kapcsolatáról, mármint ami a gazdasági témákat illeti.
Az Egyesült Államok egy nagyon fontos gazdasági partnere Magyarországnak, bármilyenek és a retorikai vagy kormányzati kapcsolatok időnként hullámzó jellegei. Én például azt mondanám, hogy az EU-n kívül szinte a legnagyobb exportpiacunk, közvetlenül is, 4,5-5 milliárd eurós éves exportokat hoz, dinamikusan fejlődik, a NAFTA-n keresztül, vagy most majd USMCA-nak mondják, Mexikóba is az itt lévő amerikaiak rendesen nyomják az exportot, az idén már akkora exportunk lesz Mexikóba lassan, mint Kínába. Tehát ők nagyon dinamizálják a magyar külgazdaságot, ezért ez nekünk rendkívül fontos, és befektet, ugye az egész EU-n kívül szinte azt mondjuk, hogy a második legnagyobb exportpiacunk, meg ez így is van, messze fölülmúlja az oroszt vagy a kínait közvetlenbe, messze, vagy a törököt, messze, úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk nagyon fontos ez a piac, és én merem remélni, hogy az is marad, tehát ugye a gazdasági kapcsolatok ebből a szempontból jól fognak alakulni, az is nem volna jó ez a vámemelés ott, hogyha behoznák az európai.
Igen, partnert. Beszélünk erről is, mi a helyzet a kettős adóztatás egyezményével, ez köztudomású 2022-ben az amerikai kormányzat mondta föl, és hogy 2003. januárjától meg is szűnt. Napirendre lehet ezt tűzni? Hiszen mind a két félnek szerintem alapvetően károkat okoz, legalább nekünk biztos.
Hát mivel ugye a demokrata adminisztrációnak, és hát a szenátusban is többségük volt eddig, ez egy ideológiailag is fontos kérdés volt, hogy ugye a korrupció ellenes harc, politika egyébként is hogy működik, ha Trump fölvesz egy ilyen Deng Xiaoping-es, mindegy, hogy milyen színű a macska. Tehát, hogyha közös érdekeltségeink vannak, akkor méne legyen. Nyilván ezt a magyar fél föl fogja vetni, hogy lépjenek ki az ideológiai brosúrából, és újraállítsuk helyre ezt. Hiszen ez itthon, ahogy én hallottam, nagyon sok ügyvédirodának, tehát nagyon sokaknak egy lényeges lehetőségeket nyújtott a kettős adóztatás elkerülése. Tehát nekünk a szolgáltatói piacra lépésünk is az USA-ban ebben a szempontból nagyon fontos.
Gazdasági értelemben mit hoz a konyhára az, hogy a magyar kormányfő, valamint a leendő amerikai elnök csípik egymást?
Hát pont ilyen bilaterális olyan egyezmények, amelyek ugye az Európai Uniós tagállamnál tagállami hatáskörben vannak, tehát nem uniósban. Ez lehet az egyik.
Itt van mozgástér egyébként?
Hát adózásoknál ugye szokott lenni. Én merem remélni, hogy egy kicsit javul a beutazási vízumkérdésekben is a hangulat, ugye, mert ott voltak bizonyos szigorítások vízumügyekben.
És továbbra is ezek hatályban vannak.
És ezek hatályban vannak, tehát itt most január után egy nagy kérdés, hogy ebben lesz-e valami könnyítés a magyar állampolgárok számára. Hiszen, hogyha jó hangulat, akkor itt elvileg lehetne várni arra, hogy előrelépés történjen, de nyilván most az, hogy a Trump tudja-e az amerikai vállalatokat ösztökélni, hangulatilag biztos arra, hogy Magyarországon befektessenek, tehát újabb FDI fröccsök jöjjenek, esetleg jobban sorban álljanak a magyar állampapírokért, ilyen hangulat, ez mindig fölmerül.
Neki kell egyébként Donald Trumpnak szövetséges az Európai Unióban, hiszen köztudomású, hogy az Egyesült Államoknak olyan belső gazdasági szerkezete van, amely alapvetően nem az exportra épül, hanem ugye a belső fogyasztásra. De ezen túl kell egy politikai barát?
Mindenféleképp, mert hogyha ő egy Amerikát dinamizáló képpen rendelkezik, akkor kellenek hozzá erős nyugati szövetségesek. Tehát amit ugye az első félben is beszéltünk, hogy Kínával, ami nálunk egy kicsit érzékeny ügy lesz, vagy a feltörekvő BRIC országokkal szemben, ami szintén nálunk érzékeny ügy lesz, biztos, hogy az amerikaiak keresik majd az Európai Uniónak a barátságát, hogy ne egy maga essen neki, hanem ez legyen egy nyugati felfogás.
Hát érdekes mozdulatok lesznek minden az esetre. Biztos. De hát egyéb iránt január 20-án lép talán hivatalba, ha jól emlékszem. Tehát már nem kell sokat aludni. Mit lehet remélni, ha magyarországi relációját nézzük, relatíve gyorsan lesznek események, ami Magyarország szempontjából fontos. Donald Trump egy karakteres politikus, szeret határozottan cselekedni. Előveszi a gondolataiban azt, hogy Orbán Viktor ugye többször is barátjának nevezte, Magyarországot is barátjának nevezte, sőt példának is. Hát lehet ebben reménykedni, hogy más lesz a magyar-amerikai reláció, mint korábban volt, hiszen azért az nem volt normális, ami pár éve tart.
Ez így van. Tehát én azt valószínűnek tartom, hogy néhány látványos diplomáciai lépés érkezni fog. Szerintem fél éven belül fogadni fogja elnökként hivatalosan a Fehérházba is magyar miniszterelnököt. Ugye többen felvetették, hogy esetleg ugye amikor volt itt az előző elnökség alatt egy Magyarországon szemben nagyon megértő, vagy a magyar kormánya nagyon megértő nagykövet, esetleg ilyen típusú cserék újra megjelenhetnek, tehát egy gyors, viszonylag gyors nagykövetsere is lehet, ezt gondolom.
Én Donald Blinken emlékszem még, aki talán ilyen ügyeket előre vívő.
Igen, ugye itt volt a Konstin nevű úriember, aki viszonylag megértő volt a Trump adminisztráció alatt az Orbán kormánnyal szemben is. Tehát nem volt annyira durva a helyzet, ugye, mint akár a Good Friend esetében, akár most a Pressman esetében. Tehát én azt várom, hogy itt azért lesznek konkrét lépések, de ugye az, hogy az Európai Unión belül tud-e a magyar miniszterelnök egy ilyen kvázi politikai közvetítő szerepet betölteni az amerikaiak és az európai szövetségesek között. Ez nekem is egy kérdőjeles, mert pont a Trump habitusából kifejezőleg ő direktbe szereti ezeket a dolgokat megoldani. Tehát akár a német kancellára, akár Macronnal, akár von der Leyennel, ő azért direktbe fog beszélni arról, hogy milyenek legyenek a transatlanti közös platformok.
Ha visszagondolunk Donald Trump első elnöki korszakára, ott egyébként gyorsan lement az adminisztrációnak a cseréje?
Hát bizonyos adminisztratív cserék lementek, de ott sem mindegyik, és ugye amit szoktak mondani Amerika szakértők, akik sokkal jobban ismerik Amerikát belülről is, mint én, azok azt mondják, hogy azért a minisztériumi, meg főhatósági adminisztrációk azért nem fognak egyrészt gyorsan cserélődni, másrészt meg középszintől lefelé egyáltalán nem fognak cserélődni, és ők az egy általános amerikai nézetet fognak vallani, tehát nem biztos, hogy, és nem, én szerintem a Donald Trump sem érdekelt abban, hogy elkezdjen egy személyzeti harcot a saját adminisztrációjával.
Hát akkor térjünk vissza a mi kis ügyeinkre, egészen pontosan, hogy annál maradunk, holnap lesz a nagy nyugati csúcs Budapesten. Javaslom, hogy a kedves hallgatókat tájékoztassuk, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez Magyarországon, az Európai Unió szempontjából, hogy itt lesz mindenki, ahogy szokás mondani, aki számít.
Hát majd meglátjuk, hogy személyesen kijön el, és hogyan lép föl. Ugye ez az európai politikai közösség, azt hiszem talán ilyen néven futó kezdeményez, ez 22 óta Prágába indult el, és évente kétszerül össze. Ugye a legutolsó az egyébként elég jelképes módon Oxfordban volt, tehát a brit kormányfő volt a házigazda, egy kvázi most már nem is EU-s ország, és ugye itt azért kibeszélésre tud kerülni, tehát ez nem egy formalizált integrációs szervezet, ez egy politikai együttműködési platform az európai számára, ahol az EU-sok tudnak találkozni a nem EU-sokkal is, és kölcsönösen érdeklő globális témáról beszélni fognak. Nyilván, hogy mit várunk az új amerikai fölállástól, és hát szerintem itt szóba fognak kerülni azért az ukrán katonai konfliktussal kapcsolatos meglátások is, ki hogy látja a dolgokat. Gondolom, hogy mi informálisan beszélgetni fogunk a bővülésről, vagy a nem bővülésről is az Európai Unió részéről, vagy a NATO részéről. Én ezeket a témákat várom. Itt én azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem a külsőségeket látom fontosabbnak, az, hogy ki milyen szinten jön el. Most annál is inkább, mert pénteken meg a magyar elnökség alatti csúcsértekezlet lesz, november 8. Ugye már von der Leyen előre jelezte, hogy ő arra jön, tehát nem fog bennünket bojkottálni a bizottsági elnök. Nyilván ő még előtte van, ugye most a héten zajlanak a meghallgatásai a biztos jelöltjeinek. Előtte van még azért a nagy parlamenti végszavazásoknak, a biztos jelöltek átnézésének, tehát ez egy taktikai kérdés, hogy ő mégis úgy döntött, hogy személyesen eljön a informális, az elnökségnél megrendezett csúcsértekezletre. De én azért kíváncsian várom, hogy hányan maradnak itt, vagy egyáltalán hányan jönnek egy csúcs, szinte mind a két napra például, francia, vagy német részről. Eddig még én nem láttam ezt, de majd nyilván a családi fotókon látni fogjuk, hogy csütörtökön ki lesz itt, pénteken ki lesz itt. Ugye a pénteki nap, ami az informális csúcsértekezlet, a magyar elnökség már fél év ezelőtt bejelentett az elnökségi programnál, hogy ott nagyon szeretnénk arra a fontos közös nevezőre koncentrálni, ami szerintem nagyon helyes is, hogy az európai versenyképességgel kapcsolatban elfogadjunk egy deklarációt. Most majd megszülettek a Draghi jelentések, a Letta jelentések. Remélhetőleg 3-4 héten belül a bizottság és a parlament is elkezd a jogalkotással dolgával foglalkozni, túl leszünk a meghallgatási tehetetlenségi cikluson, ami eltart szerintem majdnem karácsonyig. Tehát, hogy ebbe, ha valamit előre le tudunk lépni, az jó. Az ilyen nyugat-balkáni bővítés, ugye általában a bővítés az egy meleg krumpli, ahogy szokták mondani, hiszen akkor azért rögtön fölmerül a moldáv, vagy még inkább az ukrán kérdés ebben az ügyben, és én azt látom, hogy
akár... De már Montenegró forrókással maradunk itt a konyás hasonlatnál, nem?
Hát igen, hát azok már 10 éve tárgyalnak, a szerbek együtt, de Montenegrónak legalább a látvány eleme, hogy valakit bemutatjuk, hogy hajlandók vagyunk bővülni, az sincs meg. Tehát én azt látom, hogy nagyon keményen azt mondja az EU belső elit, konferenciákon is, a Draghi anyagban is, hogy először túl kell esnünk azon a döntésen, ami valószínűleg egy új kormányközi konferenciát minimum megkíván, hogy a döntéshozatalban és azon belül is a egyhangúság, tehát a vétójognak visszaszorítását megoldjuk. Tehát nem fogják azért a macedón vagy a montenegrói kézbe adni adott esetben egy külpolitikai döntésnek vagy stratégiai döntésnek a megvétózását, ami számunkra viszont már kellemetlenebb, mert ezt mi nem nagyon preferáljuk, ha jól értem, a szuverenista fölfogás, nem csak mi, mások sem, de emiatt én azt gondolom, hogy most pénteken is a bővítés ugye nem biztos, hogy komoly áttörést fog hozni.
Van egyébként valami célszám erre, hogy mikor lehet legkorábban bővíteni az Európai Uniót? Nem nagyon lehet olvasni róla.
Nem, nincsenek céldátumok. A Juncker majd 5 éve nincs hivatalban, ő mondta azt, hogy bővítési fáradtság van, és hát ameddig mi leszünk, addig nem ez bővítés, akkor mindenki fő volt háborodva. Hát azóta már eltelt egy teljes von der Leyen ciklus is, és nem volt bővítés.
Montenegró felvétele nem tűnik reálisnak? Ott már néhány politikus évszámot is bemondott.
Néha szoktak, igen, hogy mondom, hogy valami sikert fölmutassunk, hiszen ez nem egy olyan ügy, mint Szerbiáé. Tehát én azt gondolom, hogy ezt már régen meg kellett volna lépni, de valószínűleg épp azért, mert most már elindultak az Albán tárgyalások, hogy nyilván magyar szempontból sikernek is mondható, hogy a magyar elnökség alatt történt meg az első konkrét tárgyalási forduló. Ugye Észak-Macedóniának is nagyon ígérgetjük, hogy remélhetőleg a bolgárokat sikerül megpuhítani, és csak elindulnak a tárgyalások. Ezek vannak, de én úgy látom, hogy még Montenegró kapcsán sem akarják megadni azt a gesztust, hogy valakit szimbolikusan fölveszünk, pont azért, mert még egyszer mondom, nagyon sokan azt mondják, hogy a vétójog visszaszorítását kötik a legelső új tagállamnak a belépését.
Egy csinálján szót még Schengen témaköréről is. A románok, bolgárok már régóta be akarnak kerülni, ugye tehát a légi és a kikötői vonatkozásban az államuk összejött nagyjából, a szárazföldi viszont nem. Ott mikorra várható, hogy a határokat felhúzzák?
Ugye a magyar elnökség ezt ígérte meg, és nagyon jó hangulatban Tusnád előnapján találkozott és vacsorázott ugye a román miniszterelnök Bukarestben magyarra, hogy ugye mi mondtuk, hogy ezt nyomni fogjuk, és valóban ezt hangsúlyozunk. És szerintem Orbán Viktor a folyosókon, meg a csapata most pénteken, amikor a formáson az EU csúcson, ebben nagyon rá fog hajtani, hogy ebben legyen egy előrelépés. Dátum nincs, mindig van valaki, aki vétózik, hol az osztrák, hol ez, hol az. Hátulról én azt gondolom, hogy egy Schengen bővítés mindig egy német-francia megegyezés kérdése alapvetően. Most független attól, hogy hol holland, hol osztrák mezben jelenik meg valaki, hogy vétózik.
Hát ugye Ausztria preferenciája érthető.
Hát igen.
Logisztikai értelemben.
A logisztikailag rajta csattan az ostor. Ez azért egy óriási lépés, azt el szoktam mondani mindig előadásokon is, hogy az, hogy szárazföldön Schengent kiterjesszük, mert valóban a tengeri és a légi az hát több, mint szimbolikus, de nem az igazi. A szárazföld az igazi. Az viszont egy stratégiai kérdés, hogy a görög szigetekig, a török határig egyben kontinentális övezet lesz a Schengen, hogy a magyar határnak a szűrő része abban másodpercben megszűnik, a magyar-román határnak a szűrő része, valószínűleg egy csomó infrastruktúrális tranzitútvonal, mondjuk a török vendégmunkásokra áttevődik Szerbiától. Akármilyen rosszak az utak.
Tehát mi mindenféle szempontból nyernénk vele.
Óriásit nyernénk, de a kihívás is óriási, mert most még Görögország után a szárazföldi részben van az illegális migrációra egy szűrő. Ugye a szerb, bulgár, román határok, magyar-román, magyar-szerb határ, minden van. Ha egy egyfefüggő kontinentális övezet van egy görög szigettől Hamburgig, akkor nincs ilyen típusú szűrő, és erre az osztrákok élesen is reagálhatnak, a németek is, tehát én azt gondolom, hogy ez egy stratégiai áttörés lenne, ha mondjuk a következő 2-3 évben a nyugati polgártársaink elfogadnák azt, hogy egybefüggően a görög szigetekig és a török határig lehet kontinentálisan mozogni.
Na már csak pár percünk van hátra, egy témát dobnék még fel, ez pedig a euró bevezetés Bulgária és Románia megközelítéséből mindketten bejelentkeztek a közös uniós pénz átvételére, ott mikor a várható érdemi döntés esetükben.
Én ketté választanám az ügyet, hogy ezt mi a magyar rájánosan nem tudjuk befolyásolni, mert nem vagyunk eurozóna tagok. Tehát alapvetően a politikai döntés az Eurogruppé lesz, tehát azok ki, akik az eurozónának a tagjai, független attól, hogy ennek vannak nyilván az egész euró vonatkozó részei is. De én nagyon ketté választanám az ügyet. A románok hozzánk hasonlóan egyre rosszabbul teljesítenek, tehát a gazdasági növekedés oltárán rettenetes belső és külső ikerdeficiteket hoztak létre. Ugye 19 óta folyamatos túlzott deficitben vannak, most nem tudtam elolvasni a struktúrális programjukat, mert csak románul van főrakva, és azt nem beszélem. De nyilvánvalóan itt egy nagyon kemény túlzott deficit eljárásos és struktúrális vita fog kibontakozni a bizottság és a románok között. Ők maguknak korábban kitűzték a 2029-es dátumot, de ahogy ki tudtam silabizálni most az utolsó hétfőn benyújtott programjukból, hát gyakorlatilag 20-30-31-ig nem lesz 3% alatt a hiányuk. Sőt, az idén még nőni is fog tavalyhoz képest. Tehát én azt látom, hogy nagyon kehes ez a román ügy, és legalább egy 6-7 évig nem nagyon beszéltünk róla, még akár az ERM2-ben, mint előszobában való belépés is nagyon-nagyon nehéz lesz. A bulgár ügy viszont más, ők 20-20 óta, ugye a horvátok együtt léptek be az előszobába, és rendkívül fegyelmezetten járnak el. 25 éve főzárkóznak töretlenül annak ellenére, hogy gyakorlatilag valóta tanácsban nem tudnak leértékelni, bírják. Úgy a politikai bizonytalanságokhoz gondolt, hogy nem tud egy stabil kormányzat kialakulni, de ettől függetlenül én úgy látom, hogy az euróvezeti tagság az a legnagyobb belpolitikai viták között is abszolút nemzeti konszenzust övez. Ugye most megakadályozták a júniusi értékelésnél, 2 éven tart ki az LKB és a bizottság egy közös értékelést, annak alapján az ajánlást, hogy kivel lehet bővíteni. Hivatkozva itt az inflációra meg egyebekre, de azt gondolom, hogy ez egy fél évig, egy évig tartható kifogás Bulgáriával szemben, és jövőre meg fog születni megállapodás. Most van, aki azt mondja, hogy akár évközben is be lehet lépni, de mondjuk rá, hogy ha nem, akkor 26 január 1-én szerintem be fognak lépni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, legközelebb innét folytatjuk. Van miről beszélnünk már, mint ami a külgazdasági ügyeket illeti. Napvendége tehát Becsei Zsolt, közgazdász, Károli Gáspár Egyetem tanára volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották. Hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.